Szentlélek, teljes szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, testvéreim, advent harmadik vasárnapján, énekelve a 306-os számú dicséretünket. 306. dicséretünk első versét énekeljük. Az ének így kezdődik: kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek, áldott üdvözítőnket tiszteljétek, ki beteljesíti, amit ígére, magát megalázván Isten létére. Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ezekben a hetekben a zsidókhoz írt levélt olvassuk. A zsidókhoz írt levél első fejezetétől olvastuk már, egészen a 9.-10. fejezetig. Így hallgassuk meg a mai napig rendelt szakaszunkat, a 9. fejezet 15. versétől a 28. verssel bezárólag. A szent igéket leülve illő figyelemmel állítattal hallgassuk meg. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje.
Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie, mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg. Magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél külön változatokkal, mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünk befogadását. Jöjjetek, szeretteim, álljunk meg Istennek előtt imádságos lélekkel. Örökkévaló és mindenható Istenünk, te a kérubok között lakozol, ahol háromszor szent énekkel magasztalják a te nevedet, és dicsőítenek téged. Te bennünket, mindannyiunkat a te képedre és hasonlatosságára teremtettél, és minden ajándékoddal felékesítettél minket, bölcsességet és értelmet adtál, hogy magasztaljunk, imádjunk mi is téged, úgy, ahogyan szent angyalait teszik azt ott a mennyei valóságban. Itt vagyunk most, akiket te gyarló és méltatlan szolgáidat arra méltattál, hogy színed előtt álljunk. Fogadd el, Urunk, bűnös ajkunknak minden magasztaló énekét és imádságát, és kérünk, látogass meg bennünket jóságoddal, szereteteddel és hűségeddel. Bocsásd meg nekünk mindazt a sok-sok szándékos és titkos bűnt, amelyet elkövettünk talán a mögöttünk lévő héten is. Szent, hatalmas és irgalmas Istenünk vagy, és ezért kérünk téged, irgalmazd nekünk és könyörülj rajtunk. Légy itt közöttünk, hiszen ismersz bennünket. Már oly sokszor elindultunk, hogy elmenjünk hozzád, és mindig megakadályozott bennünket a lustaságunk, mindaz, ami lehúz bennünket, de most itt vagyunk, és köszönjük, hogy veled lehetünk. Áld meg ezt a testvéri közösséget, szentelkeddel, jelenléteddel, áldásoddal, hogy úgy lehessünk családként, közösségként együtt, hogy mi téged dicsérő szeretteid vagyunk. Jöjj hát közénk, áld meg bennünket szereteteddel, jelenléteddel, és hadd lehessünk testestől, lelkestől, egészen a tiéd. Fiadért, Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg minket könyörgésünkben. Amen. Isten igényének a hallgatása előtt foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg az orgona szót. Thank you. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található a zsidókhoz írt levélben a felolvasott rész folytatásában, a 10. fejezet 19. versétől a 25. verssel bezárulva. Mivel tehát testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Istenháza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hűséges az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk, saját gyülekezetünket pedig ne hagyjuk el, ahogyan néhányan szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Szeretett testvérek, a zsidókhoz írt levél, amelyet olvasunk most ezekben a napokban, hetekben, nyilvánvaló módon a Szentírás egyik legnehezebben érthető irata. Vetekszik a megértés a jelenések könyvétre. És ebben a levélben, itt a 9. fejezet, az a hosszabb szakasz, amit az előbb hallottunk, az pedig a levélen belül is a még legnehezebbnek tekinthető, mert azt kell mondanunk, hogy bizony-bizony alig értjük ezt a fogalmiságot, amit itt használ a Szentíró. Ezt nem más tulajdonképpen, mint az ószövetségi áldozati kultusznak a bemutatása, annak a szakkifejezéseivel. Hogy rövidre fogjuk azonban az egész levelet, hiszen nagyon nehéz ennek a megértése, hadd mondjam a segítségképpen, hogy tulajdonképpen itt az elejétől végéig Jézus Krisztusról van szó. És a mi üdvösségünkről. Tehát Krisztusról és a mi üdvösségünkről, a te üdvösségedről és az én üdvösségemről, és hogyha így olvasjuk ezt a levelet, akkor fölsejlik előttünk az a csodálatos kép, amelyet ez a levélíró, aki igen magas szintű személy, teológusi végzettségű személy, ő megpróbál ismétlen egészen elvont fogalmakkal, illetve az ószövetségi képeknek a felhasználásával megrajzolni a mi Urunk Jézus Krisztusról. Tehát ezt hadd mondjuk, hogy a kulcs szó pedig az, hogy ő a fő. Hogy volt az ószövetségben is minden vallásban a főpap, hogyha valaki tanult római vagy bármilyen vallás történetet, tudjuk, hogy papoknak a sokasága van ott együtt, és ezek a papok nem csinálnak más, mint hogy újra és újra, napról napra áldozatokat mutatnak be a közösség számára. Itt van a felolvasott igényben is ez az áldozati kultusznak a rendje, és azt mondja, hogy ő egyszer és mindenkorra főpapként Jézus Krisztus bemutatta az áldozatot. Tehát hadd mondjuk így, hogy egy rendszerváltás következik be. Volt egy régi rendszer, ahol az ószövetségi főpap, a lévita papságnak a sokasága évszázadok, sőt most már lehet mondani évezred óta, újra és újra minden áldott nap bemutatnak az Isten számára valamilyen áldozatot, és most azt mondja az Isten, hogy rendszerváltás következik, az új főpap, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Melkisédek rendje szerint való főpap, egyszer és mindenkorra bemutatta az áldozatot. Hadd mondjak egy egyszerű példát, testvérek, és nem is illő nagyon ide, sem szószékre, sem az igényhez, de talán jobban megértjük a dolgot. Van ez a reklám, amely azt magyarázza el, hogy mi mindent kell venni ahhoz, hogy a mosógépünk az állandóan örökre tovább szolgálhasson, és talán újra és újra meg kell venni azt a tisztító eszközt minden alkalommal, elvégezni ezt a tisztító eljárást. És most azt mondja valaki, hogy megszületett az a mosógép, amelyet nem kell most már újra és újra tisztítani, mert ez mindent tud önmagától. Valami ilyesmiről van itt szó a felolvasott igényben is. Így mondja, hogy az üdvösségünknek a fejedelme, Jézus Krisztus lehetőséget készített arra számunkra, hogy ő benne és ő általa ezt a nagy kusza az ember számára is alig áttekinthető ószövetségi áldozati kultuszi rendet lerövidíti, és azt mondja, ő segíteni akar rajtad és rajtam, nem kell olyan hatalmas, óriási eszközöket bevetni, mert az üdvösségünk fejedelme mindezt elvégezte. Hiszen az eddigi főpapok azt mondja, mindig önmagukért is mutattak be áldozatot, és itt elsősorban a nagy engesztelési áldozatot láttatja velünk a Szentíró, amelynek a során évente egyszer a zsidó főpap egy bikát áldozott először önmagáért, hogy a maga bűneiért megtisztítson magát, majd bement ezzel a vérrel a szentébe, és hogyha kijött a szentek szentjéből, ahova ő is csak évente egyszer mehetett be, és ott el kellett kiáltani Istennek a nevét, ha újra ismételten élve jött ki ebből az Istennel való szent találkozásból, ebből a magas feszültségű dobozból, mondjuk így, amely a szentek szentjét jelentette, nem halt bele az Istennel való találkozásba, akkor bevihette annak a baknak a vérét, amelyből hétszer meghintette a szövetségládáját, és utána pedig eljött, és egy évre az Isten népe számára engesztelést szerzett, megtisztulást és megújulást szerzett. Önmagában, testvérek, azt lehetne mondani, hogy nem rossz ez a szertartás, hiszen milyen jó lenne, ha a mi magyar népünk számára is lehetne évente egy nap, egy év, ahol letesszük a bűneinket, a kétségeinket, a fájdalmainkat az Isten színe elé, és az Isten pedig megbocsátana nekünk. De azt mondja itt a Szentíró, hogy sokkal egyszerűbb a képlet. Az élő Jézus Krisztus az, aki eljött ide hozzánk és közénk, és megoldotta a helyzetet, mert ő most az örök szentébe ment be, méghozzá egyszer és mindenkorra, aki ott áll színről színre az élő Isten előtt, mert az ő gyermeke, az ő fia. Ez az a csodálatos üzenet, ami most nekünk szól, és azt mondja, hogy eddig az a sokféleség, ahogyan bemutatták az áldozatokat az Isten népéért, hogy engesztelést és életet nyerjen, haladékot nyerjen ez a nép a maga számára, most ez egyúttal azt jelenti, hogy ez a sokféleség az tulajdonképpen a döntő hiányt jelezte és mutatta. Valahogy hadd mondjam így, mint hogy bennünket is valamikor a szocializmusban örültünk, hogy lehetett ezt vagy azt kapni egyáltalán, és most ránk zúdul ez a sokféleség, és lehetne kérdezni, hogy boldogabbak vagyunk attól, hogy most 600 féle cipőből, 600 féle ruhából lehet válogatni. Nem hiszem, hogy ez adná meg a boldogságát a létünknek, és így mondja, hogy az Isten mégis az egyszülött fia által útat készített számunkra Istenhez. És ez az útkészítés egészen csodálatos. Beszéltünk már arról a második fejezet során, amikor arról volt szó, hogy Jézus Krisztus nem más, mint a mi üdvösségünknek a szerzője, vagy ahogy a Károli fordításunk mondta, üdvösségünknek a fejedelme. És ez egy csodálatos szó, kifejezés, hogy üdvösségünk fejedelme vagy szerzője. Az eredetiben valami olyasmit is jelentett, ez nem csak az, hogy fejedelem, vagy valami ennek a szerzője, a kezdete, az eredete, hanem azt is jelenti, hogy valaki, aki megszerzett az övé számára valamit, és a hajózásból hadd hozzak egy képet, olyan ez, mint amikor egy hajó valahol zátonyra fut, és akkor a nagy viharban, talán ott már közel a parthoz, de mégsem tud oda elmenni, akkor valaki a legbátrabb matróz a horgonyt a kötéllel együtt magához véve, ezzel a nagy, kemény, erős és nehéz súllyal kiúszik a partra, ott egy erős fához erősíti ezt a horgonyt, és ennek a segítségével a matrózok megragadva ezt a kötelet, mennek ki a biztonságot jelentő partra. Most egy kicsit úgy nézzük, hogy mindezt fölfelé nézve, hogy Jézus Krisztus bement a szentek szentjébe, beakasztotta oda azt az élő horgonyt, azt a csodálatos dolgot, amely a reménységnek a horgonya azóta is az emberiség történelmében, és itt lelóg hozzánk ez a szál, amely egybeköt bennünket, élőket, az itt lévőket, és ott a Krisztus, aki előre sietett, előre ment abba a mennyei valóságba, mennyei világba, és ezáltal biztonságot és bizonyosságot szerzett nekünk arra nézve, hogy neked és nekem nem kell elveszni itt ennek az életnek a viharában, hanem van lehetőség, van új élet, mert a horgonyt, annak a kötelét, a szárát, a végét ide, itt hagyta közöttünk és előttünk, és nekünk van reménységünk és van lehetőségünk. Hozzáteszem, testvérek, hogy milyen jó lenne, ha tudnánk erről a horgonyról. Azonban hadd ma éljek egy másik képvel, hiszen annyira elvontak itt az igék, az a nagy bajunk nekünk embereknek, hogy olyanak vagyunk, mint az a pók, amely ott fent a fa tetején, egy ízben lejött egy szálon ide a földre, a bokrok közé, és ott annyira jól érezte magát, hogy készített magának egy újabb helyet, egy pókhálót, de jött egy nagy viharéjjel, elszakította ezt a hálót talán, vagy több részt is megszaggatott, de mégis, ahogy nézegette a vihar utáni csendben, hogy mi az, ami megmaradt, látta, hogy már minden elszakadt, de van egy szál, de nem tudta, hogy mi az oka, mi az értelme ennek az egyetlen szálnak, majd azt is elszakította, és itt maradt lente földi valóságban. Valahogy így van korunk embere testvérek is, hogy azt az egyetlen egy szálat Jézus Krisztus is eldobja. Elveti magától, aki bennünket egybekapcsol az örökkévaló élő Istennel, és nem látjuk azt, hogy hogyan és miképpen kellene nekünk élni. Így mondja, hallottuk, hogy a Melchisédek rendje szerint való főpap az, akiben nekünk hinnünk kell, ez Jézus Krisztusunknak a csodálatos méltóság jelző címe. Melchisédekről a Szentírásnak az első könyvében, a Mózes első könyvében van szó a 14. fejezetben, ahol arról van szó, hogy Ábrahám Isten népének az ősatja, amikor megszabadítja unokaöcsét Lótot a nagy veszedelemből, amikor elrabolták egy az úgynevezett első világháború után, amikor öt nép csatázott négy néppel szemben, és Ábrahámnak a öccse is hadizsákmánnyá lett, de ő kimentette őt, ahol jön hazafelé a győztes Ábrahám, találkozik Sálem királyával, Jeruzsálem királyával, és ennek a királynak ő tizedet ad, ez a király pedig megáldja őt, és kenyeret és bort ad neki. És azt mondja itt most a zsidókhoz írt levél írója, aki kiválóan ismeri az Ószövetséget, tudjátok, testvérek, na most ez az a Melchisédek rendje szerint való főpapság, aki Sálemnek nem csak a királya, hanem a főpapja is volt, és ő az, akinek hódolt még a mi népünknek, a zsidó népnek az ősatja, Ábrahám is, és áldozatot mutatott be, és ezzel az áldozathozatallal azt lehet mondani, hogy ő a legcsodálatosabb főpap, az egyetemes főpap, a világ minden népének a főpapja, az ős mintája minden papnak, akiben befejeződik minden népnek a főpapi mi volta. Hogyan tette ő ezt? Úgy tette, mondja a zsidókhoz írt levél írója, hogy bennünket eljuttat az élő Istenhez ez a Melchisédek rendje szerint való főpap, hogy önmagát áldozta fel. Neki nem kellett önmagáért bikákat és egyebeket áldoznia, hanem ő volt a főpap, és ő volt egyszerre az áldozat maga is. Az ő testével, és így hallottuk az új felolvasott részünkben is, hogy mivel bemehetünk a szentélybe, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. Ez az ő teste, vagyis hogyha szakadék, vagy a kárpit, amely elválasztotta a szentek szentjét a papoktól, is még a Isten népétől is, most egyszer csak megszűnt ez a nagy, hatalmas közbevettetés Isten között is közöttünk. Itt is hadd éljek egy képpel, testvérek, mert megértem, hogy nagyon elvont itt is ez a kép, hogy élő, új út. Valamikor láttam én egy amerikai filmet, ilyen prémvadászokról volt szó benne, ahol egy prémvadász kinézett magának egy nagyszerű helyet, de hát az indiánok megtámadták, és felgyújtották körben a prérit, és ő csak egy irányba tudott menekülni a patak a folyó felé, amely eléggé megáradt volt, és akkor, amikor a feleségével és két gyermekével menekült, ez szerint a film szerint legalábbis, Csak kövek voltak, még maradék kövek, amelyek kiálltak, de a egyik és a másik kő között akkora távolságok voltak, hogy ezt nem tudták volna a két kis apró gyermek, 3-4 éves és gyerekkecske megtenni. Ő sem merte azt, hogy csak ugrik egy nagyot a gyerekekkel együtt a kezében, nehogy valami baj legyen, ebből is ott maradjanak mindannyian. És akkor annyit tett, hogy a két kő között oda feküdt egy fekvőtámaszban, és mondta a gyermekeknek, hogy szaladjatok át rajtam a hátamon. És ezzel az élő úttal megnyitotta a lehetőséget az életre, hiszen ott volt mögöttük a fenyegető veszély. Nos, hát valami ilyesmi a mi Urunk Jézus Krisztusunk, akiről halljuk itt, hogy ő új és élő út mindannyiunk számára, aki a mennyei atyához útat készített. Szabad tehát az út az Istenhez, és azt kérdezzük most az igényben, hogy akkor mi most hogyan és miképpen vagyunk. Mert ez az adventnek az üzenete. Advent újra és újra azt kérdeti nekünk, hogy új és élő útunk van nekünk az Istenhez. Alapvető kérdésünk, hogy ki él ezzel az élő úttal. Emlékszünk, azzal kezdődik a zsidókhoz írt levél, hogy Isten régen sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz a fia által. Most ez utóbbi időben a proféták által, és most az utóbbi időben, a végsődében pedig a fia által szól hozzánk. Azt jelenti ez, hogy igen, szól, de ez dogmatikusan hangzik megint. Az alapvető kérdésünk újra az, hogy ki figyel oda, hogy az Isten szól. És itt is ki az, aki él ezzel az új és élő úttal? Ki az közülünk, aki azt mondja, igen, nekem erre van szükségem? És olyan kedves a zsidókhoz írt levélnek az írója, aki mindig mond egy nagyon-nagyon nehéz elvi bevezetőt, amit nehezen értünk talán, és utána pedig hozzáteszi azt, hogy mi következik számunkra ebből. És nagyon érdekes, hogy mondja a megszólítás maga is, azt mondja, mivel tehát testvéreim, bízhatunk. Olyan kedves ez a szó, hogy testvérei. A zsidók azért levél írója egy családtagnak tudja magát az övéivel. Egy nagy családnak a tagjai vagyunk, és azt mondja, mivel nagy családtagjai vagyunk, közös tulajdonosok is vagyunk. Most tekintsünk elebbnél a képnél attól, hogy hát amikor szokták mondani, hogy jó testvérek, ugye milyen jó testvérek, és valaki mindig megkérdezi kicsit rossz májon, hogy örököltek-e már? Mert mindig ott dől el az örökség során, hogy milyen jó testvérei vagyunk mi tényleg egymásnak. Itt azonban a pozitív részét lássuk ennek az igének, amikor azt mondja, hogy azok, akik testvérek, azok számára csodálatos örökség lesz a jutalom, és az örökösödés azt is jelenti egyúttal, hogy az Isten most reménységet akar nekünk örökségül adni. Korunk embere elveszítette a reménységét. Voltak testvérek, talán még emlékszünk rá az idősebbek, nagy ideológiák, amelyek olyan nagy jövőt ígértek nekünk, nagy reménységeket, hogy mikor és hogyan alakul meg ez és az. Most már lassan elkopik az emberiségből, még ez az érzés és gondolat is, hogy vannak-e egyáltalán reménységeink. Bizony korunk embere a kétségbe esés küszöbén áll sokszor. Itt van rajtunk ez a nagy járvány, amikor azt sem tudjuk, hogy hogyan és miképpen alakul a kis egyéni életünk, sorsunk is, és még jó, hogyha nem maradunk közönyösek ebben az időben. Egy ilyen gyülekezetnek, egy ilyen közösségnek írja a levél írója ezeket a sorokat, amelyek rezignáltak, akik elveszítették a reménységüket, akik valamikor talán csodálatos nagy megtéréseken, élményeken, isteni csodákon mentek át, és most azt mondják, hogy elfáradtunk. Sivatagban járunk, 40 éves pusztai vándorlás van mögöttünk, és most azt mondja az örökkévaló Isten, hogy van lehetőséged. És ez a lehetőség nem az, amit mi teszünk gyakran, hogy halálra szórakozzuk magunkat, hanem sokkal inkább az, hogy ez az új és élő út. A pap azt jelenti, testvérek, hogyha itt vannak esetleg gimnazisták, akik latin tanultak, hogy pontifex. Amit ennek a jelentése pedig az, hogy hídverő. És ezért beszéltünk erről, hogy új és élő út. Két part, két szakadék, két elválasztott tágas part között ott van az élő Isten a maga egyszülött fiával, aki útat készített, utat vert számunkra, hidat készített, és ebben elmondhatjuk azt, hogy mivel van új és élő útunk, örök életem van. Ez az örök élet elveszíthetetlen. Mert a mi életünk, és ezt kell megtanulnunk most éppen Adventben, irgalommal hordozott élet. Lehet az életünk ilyen kis árvácska virágnyi élet. Ahogyan egyenként éljük az életünket, talán éppen most is beszorított állapotunkban, amikor megszűnnek a kapcsolatok, árvácska lét, árvácska virág lét, és mégis azt kell mondanunk, hogy az Isten hatalma őriz minket. Úgy, ahogyan Mezei Mária annak idején mondta a gyönyörű Babics verset, hogy a Isten békéje őriz engem, mert az ő zászlaját lengetem, és én vele járom, és zengem mindazt, ami az övé. Az Isten van velünk, és az Isten őriz bennünket, és ezért mondja, hogyha hatalmas Isten őriz téged és engem, akkor ne légy letargiában, ne nézd azt, hogy nem tudok mit tenni, hanem sokkal inkább tedd azt, amit mondunk. És gyönyörű hármasságban fejezi be ezt a csodát, amit itt az új és élő út jelent számunkra, amikor először is arra biztat bennünket, így mondja, hogy járuljunk azért oda teljes hittel az élő Istenhez. Ez ma a feladatod. Oda járulni az élő Istenhez, tudva és elhidve az, hogy az élő Isten veled van, és ő megőriz téged, és utána azt mondja, hogy ragaszkodjunk a reménység hitvallásához. Ez a reménység hitvallása az, amely bennünket újra és újra életben tart, és így mondja, hogy ügyeljünk arra, hogy kölcsönös szeretettel legyünk egymás iránt. Olyan szavak ezek, amelyeket nem csak ilyenkor kellene megtartanunk, karácsonyra készülve, úgy, ahogy sokszor szoktuk énekelni a slágerénekessel is, hogy miért nincs minden áldott nap karácsony, hanem sokkal inkább ezzel a hittel, és ezzel a reménységgel, és ezzel a szeretettel kellene egymáshoz is fordulnunk, és ezért mondja, hogy ne hagyjuk el nem csak a reménység hitvallását, hanem ne hagyjuk el azt a közösséget sem, amely együtt megy és együtt vándorol abba a mennyei örökös hazába, amelyet az Isten, az egyszülött fia által készített mindannyiunknak. Ügyelni szeretetben egymásra, ügyelni úgy egymásra, hogy megértjük, hogy ki kell nekünk az életgörcseinkből oldódnunk, abból az árvácska létmódból kilépve megfogni a másik embernek a kezét, közösségre lépni, és úgy menetelni azon az új úton, amelyre az Isten hív és biztat bennünket. Ezért mondja a 4. fejezetben, a Zsoltáros idézve, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Az Isten szól, az Isten útat készít, az Isten reménységre készít téged és engem, és hogyha ez a teremtett világ akar valamit, akkor az Isten gyülekezetétől kaphatja meg mindazt a csodát, amelyet itt és most mindannyiunknak meg kell valósítanunk kis és nagyobb közösségekben. Nem csak úgy, hogy nagy világ megváltó eszmékben gondolkodunk, hanem úgy, hogy elkezdjük a saját családunk közösségében. Úgy, ahogyan az egyik prédikátor mondta az ébredési időkben, amikor elment a fiatal bizonyságtévő igehirdető az öreg papbácsihoz, hogy hogy kell csinálni az ébredést, az evangelizációt, és azt mondta, rajzolt egy kört, és beleállt, és utána azt mondta, te is állj bele, és kezd el ezen a körön belül. Először önmagunkat erősítsük meg, először önmagunk nézzük meg, hogy kik azok a családon belül, akikhez régen nem mentünk már el, akikhez nem szóltunk egy jó szót, aki ezt talán éppen valami sértéssel közeledtünk, ott rendbe tenni életünket, dolgainkat, ahol éppen a legfontosabb, a saját tetőnk belül. és utána kilépni ebből a közösségből, és meglátni mindazt, ami az életünk számára fontos, a nagyobb közösséget és magyar népünk közösségében. Hiszen lehet látni, hogy magyar népünk közösségében, a világméretekben is micsoda áldatlan harcok és küzdelmek vannak, és mi nagyon sokszor csak annyit teszünk, hogy beállunk egyik vagy a másik oldalra. És nem látjuk meg, és nem értjük meg, hogy mit jelent a testvér kifejezés. Annyit jelent csak, hogy fogjuk meg egymás kezét, és mondjuk el együtt azt, hogy nagy közös örökségünk van. És ez a közös örökség az, hogy örök életem van a Jézus Krisztusban, mert elveszíthetetlen irgalommal hordoz bennünket az élő Isten, bennünket, embereket, akik itt vagyunk, együtt vagyunk, és akiket az élő Isten nagyon-nagyon szeret. Amen. Csendesedjünk most el testvérek, és forduljunk Istenünk az imádságban. Áldott légy Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, mert Te ígéreted szerint meglátogatod és megváltod a népedet. Rászorulunk erre a meglátogatásra, és rászorulunk még inkább a megváltásra. Te üdvösségednek nagy művét nem csak megígérted számunkra, prófétáid hirdették újra és újra, hanem hatalmasan célhoz is juttattad azt. Eljöttél az első karácsony alkalmával, hogy megkeresd és megtarts mindazt, ami vagy aki elveszett. Lehajoltál értünk, lenyúltál értünk és felemeltél minket. Jézus Krisztusban nekünk adtad a szent nevet, hogy mindenki, aki ezt a nevet segítségül hívja, az üdvözülhessen, megszabadulhasson. Köszönjük, Atyánk, hogy előre sietett megváltunk, ott van a Te mennyei világodban már. Itt hagyta számunkra a reménység horgonyát, és mi vele kapaszkodhatunk abba. De nem csak annyit adtál a Te szent fiadban, amit az ígéretek sejtettek, hanem amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve soha meg nem gondolt volna, de azt készítetted el a Téged szeretőknek. Itt állunk most karácsony tövében, amikor megtapasztalhatjuk a megnyílt üdvösségnek a csodáját, a feltárult kegyelemnek és a kijelent új világodnak a nagyszerűségét, és köszönjük, hogy Te kaput nyitottál számunkra. Kinyílott az a mennyei ajtó, és mi ezen az áldott új úton, ezen a pallón, ezen a szent, csodálatos, élő úton elindulatunk felét, mert onnan már kiszivárog az örökké valóságnak a világossága és fénye. Tudjuk, hogy előre sietett szeretteink is ott vannak. Ott vannak azok, akik már előre mentek, a szeretteink, hozzátartozóink, akik veled vannak az üdvözültek seregében. Erre vágyunk mi magunk is, Atyánk. Ezért átveszünk Erzsébetnek és Máriának az újongó énekét, és boldogan magasztalunk Téged, és kérünk, hogy add meg nekünk is ezt a bizonyosságot, hogy éljük át és tapasztaljuk meg, mi is, mint ők, hogy itt vagy, velünk vagy, és add lehessünk mi magunk is Krisztoforoszok. Úgy, mint Mária, aki méhében Jézust hordozta, szívében pedig Krisztusát. Hadd lehessünk ilyen Krisztus hordozók mi magunk is. Legyen milyen a hitről és a buzgóságról és boldogságról szóló áldott szentik vallás. Hadd zenjünk mi magunk is azt a csodálatos éneket, amely ott megszólalt a betlehemi mezőkön, és azóta sem halkult el. Jövünk hozzád fájdalmunkkal, gyászunkkal, örömünkkel, reménységünkkel, és hisszük, hogy Te mindezeket megáldod, Urunk. Így imádkozunk, Atyánk, a gyászolókért, a hitüket veszítettekért, azokért, akik kétségbe estek és nem találják a kivezető, de nem csak kivezető, hanem a hozzád vezető útat. Te légy, Atyánk, élő útként mindannyiunk számára reménység, életöröm, áldás és kegyelem. Így hadd imádkozzunk, Atyánk, a betegekért, különösen azokért, akik Nehéz élethelyzetben vannak, és a családtagokért, akik most már azt sem tudják szinte, hogy mit kérjenek tőled, Urunk, mert annyira nem értik, hogy mindaz, ami történik most velük, miért van, és milyen kimenetele lesz mindennek. Így légy a járvány idején mindazokkal, akik küzdenek ellene, akik a többlet munkát és a többlet feladatot vállalják, és így áld meg minden embert és bennünket is, hogy reménységgel tudjunk nézni abba a jövendőbe, amelyet Te készítettél egyedül mindannyiunk számára. Kérünk, Atyánk, hogy a reménység hitvallásához ragaszkodjunk életünk végéig, és hadd tudjuk meg azt is, hogy akik veled vannak, azok mindig az örökké valóságban vannak már itt a földi tereken is. Köszönjük, Atyánk, hogy így élhetünk, és így járhatunk e világban, és így áld meg népünket is, közösségünket, egyházunkat is, hogy a Te bizonyságtévőid lehessünk, hogy ama szent, élő, új úton el tudjanak indulni mindazok, akik számára fontos az új élet, az új reménység, az örök élet csodája. Fiadért, Krisztusért kérünk, áldásoddal végy körül bennünket, ölelj át, hogy árvácska létünkből a Te gyermekeidnek szent, örvendező, tiszta közösségébe léphessünk át. Ővérette kérünk, hallgass meg minket, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet, testvéretek, az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Vegyük Isten áldását, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Isten tiszteleteinket hirdetem, ma délután 5 órakor ismételten egybe gyülekezhetünk, hogy a Krisztus várás örömében részesedhessünk. A jövő vasárnap, advent 4. utolsó vasárnapja, akkor is délelőtt 10 órakor, illetve délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet, csütörtökön pedig a bibliórát tartjuk meg az egyben nyitott gyülekezeti teremben. Hadd hirdessem az ünnepi összejöveteleinket is. Nagyon nagy kérdés számunkra az, hogy a gyermekeknek a szentestei mindig nagyon kedves összejövetelét hogyan tartsuk meg. Mostani gondolatunk az, hogy szabad téren tartanánk meg, vagy itt a templomkertünkben, vagy pedig megpróbáljuk a szemközti lenkvillának, a most szépen felújított lenkvillának a kertjét kibérelni, és akkor ott tartanánk meg délután 5 órakor, ahol többen is összejövethetünk, mint 30-40-en. Ezen az egyik, hát eső esetében sajnos ez nehezen kivitelezhető, de én azt gondolom, hogy remélhetőleg nem lesz eső, és hát legyünk jó reménységgel odáig, valami B-tervet majd ki fogunk találni erre nézve is. A ünnepi istentiszteletek pedig úgy lesznek, hogy ünnep első napján délelőtt 10 órakor, és délután 3 órakor lesz, tehát változik első és második nap is az időpont, amire elnézésüket kérjük a testvéreknek, de nem tudunk egyszerre itt lenni, mert mind a két alkalommal úrvacsorai közösség lesz, és az 5 órakor pedig másfelé vagyunk, Kapuváron, illetve Fertőszent Miklóson, ezért délután 3 órára tettük, ami hát még mindig egy kiváló időpont, tehát délelőtt 10 és délután 3 órakor lesz istentisztelet első és második napon is, és mindkét alkalommal az Úr Szent Asztalát is megterítjük. 27-én vasárnap csak délelőtt lesz istentisztelet, a szilveszter, tehát az eszendei háladó istentiszteletünk már ismételten 31-én délután 5 órától lesz, és az újévi január 1-i Isten tiszteletünk pedig délelőtt 10 órakor, tehát ezek a szokott módon és a szokott időben lesznek már. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, de még hadd jelezzek egy másik dolgot is a testvéreknek, amit ha nem csak akik itt vagyunk, halljuk, akik hallgatják ezt a hirdetést. A hirdetésünknek a lényege az, hogy a gyülekezetünk nagyon szép adományt adott, természetbeni adományt olyan gyülekezeteknek, illetve testvérek számára, akik nélkülöznek ebben az időben, és ennek a lényege pedig az, hogy mintegy 430 ezer forint értékben, hiszen most pénzadományt kértünk, és ebből vásároltunk élelmiszert, 430 ezer forint értékben 40 dobozt töltöttünk meg tartós élelmiszerrel és tisztálkodószerekkel, fertőtlenítőszerekkel, tehát ez összesen olyan 15 kilós egy ilyen doboz, 6 mázsányi szeretett adományt tudtunk továbbítani. Ezúton is hadd köszönjük meg a testvéreknek a nagyon-nagyon áldozatkész adományait, és így kívánjuk, hogy így legyünk együtt abban a közösségben, amelyben tudunk nem csak magunkon, hanem számunkra ismeretlen testvéreinken is segíteni. Így imádkozzuk éneklésben a záró énekünket el. A 312-es számú énekünk utolsó két versét énekeljük, utána pedig nemzetünk imádságával, a himnusz énekléséjel fejezzük be Isten tiszteletünket. Tehát 312. dicséretünk harmadik és negyedik versét, utána pedig a himnusz énekeljük el.